A mai adást a Toyota támogatta. Fenntarthatóság, tudatosság, mosi pelus, komposztálás, újrahasznosítás, papír, műanyag, kommunális hulladék, ökológiai lábnyom, energiatakarékosság, csomagolásmentesség, friss levegő, természetvédelem, csináld magad, etikus fogyasztás, mindfulness, jövőkép, tudatos gyereknevelés, klímaszorongás, ki vagyok. De minden apró lépés számít. És te mit teszel a következő generációért? Gyere, ülj le közénk, igyük meg együtt azt a kihújt kávét, és közben mesélj anyukám. Ez itt a Zöld Mesélj Anyukám, az evamagazin.hu minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsorának külön kiadása. Én Földi Barbara vagyok, az evamagazin.hu szerzője, társadalmi vállalkozó, édesanyja két kisfiúnak és elkötelezettje a földünknek, aki arra törekszik minden nap, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb életet hagyjunk hátra a felnövekvő generációnak. Nyakunkon az ünnepek. Ilyenkor mindenki kapkod, siet, tesz-vesz. Mindent sokszor rutinból, mert így szoktuk. Amikor egy új család születik, mind a két fél hozza magával az ünnepek tradícióit. Ezeket megválogatni, elengedni elemeket, és beengedni újakat sokszor nehéz. Újakat kialakítani pedig igen időigényes és nagyfokú tudatosságot igényel, pláne, ha jobban, okosabban, tudatosabban akarjuk csinálni. A mai Zöld Mesélj Anyukám adásában összesen három vendégünk lesz. Az ünnepi dekorációt és az otthoni milliót képviselő Haberlent Filoména, lakberendező, Nagy Zita, vegán séf, aki a tudatosabb karácsonyi menüben segít, és mivel legtöbbünk számára nincs karácsony utazás és karácsonyi családjárás nélkül, így itt van velünk Varga Zsombor is, a világ legnagyobb és legzöldebb autógyártójának, a Toyotának a PR menedzsere, ugyanis a Toyota célul tűzte ki, hogy hozzájáruljon egy jobb, élhetőbb, fenntarthatóbb társadalom kialakításához, amelyben szerepet kap a fenntartható, zöld, mindenki számára egészséges életteret biztosító jövőhöz való hozzájárulás is. Úgyhogy mindenki mesélni fog arról, számára mitől lesz az ünnep zöldebb, fenntarthatóbb és tudatosabb. Hát nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, hogy is itt vagytok velünk, és arra kérlek titeket első körben, hogy mutatkozzatok be, mert mondtam rólatok pár szót. Tényleg nektek is lehetőségetek legyen bemutatni magatokat. Ki szeretné kezdeni?
Varga Zsombor vagyok, a Toyota magyarországi kommunikációs vezetője, egy lassan két éves kisfiú, nagyon boldog, büszke édesapja, és egyébként egy ilyen kis családi okoborászatnak a borásza és szellemi atya.
Na, tudtam én, hogy fognak új információk kiderülni.
Nagy Zita vagyok, és az Izi Kalandjai blogot írom több mint 10 éve. Egyébként a végzettségemet tekintve élelmiszeripari mérnök vagyok, és gasztronómiával foglalkozom körülbelül 10 éve, 8-10 éve. Vegetáriánusként indult a blog, vegán lett a végére, és két szakácskönyv, vegán szakácskönyvet is írtam, az egyik a Vegán reggeli, a másik pedig a Mit eszik a vega gyerek.
Haberlent Filoména vagyok, én divattervezőként végeztem először, aztán a második gyerekem után tértem át a lakberendezésre, és az Instagramon két ilyen témájú oldalt vezetek, az egyik a Haberlent House, a másik pedig a Filo Concept, és a Haberlent House-on osztom meg az környezettudatos gondolataimat, tevékenységeimet leginkább.
A mai adás témája, ugye ez a zöld karácsony, tudatos készülődés, és ugye ennek nagyon sok vetülete van, és ezért is örülök, hogy több szempontból fogjuk megvizsgálni, de mielőtt belecsapunk, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mire emlékeztek a ti gyerekkoratokból, ha a karácsonyokat vesszük.
Nekem, ami így elgondolkodtatott, mikor olvastam a kérdéseket, az, hogy sokkal több havas karácsonyunk volt, sokkal több fehér karácsonyunk volt, mondjuk számoljunk olyan 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt, és voltak, hogy a keresztüleim eljöttek hozzánk látogatóba, egy városon belül, és annyi hó esett, hogy nem mentek haza, hanem ott aludtak nálunk egy-két éjszakát. És akkor így az egész család együtt volt, ahhoz képest sokkal kevesebb most a hó. Tehát ez volt az első, ami így beugrott. Nyilván előjöttek még szép emlékek, de hogy sokkal kevesebb a fehér karácsony.
Ez egyébként egy nagyon fontos pont, és most, hogy mondod, nekem is beugrik így, mert annyira megszoktuk már, hogy most ez van, ráadásul nekem a férjem olasz, úgyhogy sok karácsony, minden második évben a karácsonyokat Olaszországban töltjük, ahol ugye még annyi hó sem volt, vagy nincs, mint itt szokott lenni. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos pont, és egyébként elgondolkodtató abszolút, hogy ez milyen változások eredménye. Nektek mi ugrott be?
Nekem a folyamatos utazás, bár a Zsombor, lehet, hogy neki kellene ezt mondania, de hogy tényleg az, hogy nagyon sokat utaztunk, mert elvált szülők gyereke vagyok, és ami nem kell sajnálni, mert annyit tesz, hogy nagyobb ugye a rokonságunk, és tényleg apukám családja részéről is mentünk mindenhova, meg az anyukám részéről is, de egyébként jól éreztük magunkat mindenhol.
Nálunk nyilván, ahogy sok családban, nyilván a karácsony volt a egyértelműen a legszentebb ünnep és a legfontosabb így a család szempontjából, és nekünk szerencsés voltam, mert édesapámnak ugye volt két testvére, nekik családja, anyukámnak is testvére az ő családja, és általában mi voltunk az epicentrum, tehát nálunk gyűlt össze a család, 24-én a apai ág családja, és akkor 25-én pedig az anyai ágnak a családja, mert túl sokan lettünk, után fértünk volna el egyszerűen az asztal körül ennyien. Volt persze egy-egy olyan alkalom, amikor már nem tudom, még az előszobában is átlógtak a székek, és mindenhol ott volt, és mindenki egyszer, de praktikusabb volt ez a két nap. Ugye ez a közös, klasszikus karácsonyi menü, a karácsony felillata, az, hogy a mi feladatunk volt a bátyámmal a fának a díszítgetése közben, ugye a sülőételek illata, hogy bekúszik a szobába, háttérben mennek a mesék, és az egész egy ilyen nagyon-nagyon meleg érzés. Másnap ez a kicsit későnkelés, akkor a kis karácsonyi menü reggelire fogyasztva, és a rengeteg társas játékozás. Tehát, hogy ez, és mindig ezt meg is állapítottuk, hogy még most is felnőttként is, mert próbáljuk ugye vinni tovább a hagyományokat, de gondolom erről is lesz még szó, hogy most hogyan ünneplünk, de tehát az, hogy miért csak karácsonykor lehet elővenni azokat a társas játékokat, és hogy már amikor az utolsó napok vannak karácsonykor, akkor már meg de jó lesz a jó karácsony, amikor majd megint tudunk x napot játszani, és mindig megbeszéljük, hogy na jó, most nem várunk még egy évet, hanem most majd akkor sokat játszunk évet, de valahogy nyilván már elviszi az embert a lendület, és most megmondom őszintén, nagyon várom azt, hogy a kisfiam egy picit nagyobb legyen, közben meg nem várom, mert minden pillanatot igyekszem úgy megélni, ahogy van, és minden nap csoda, de hogy már vele elkezdjek társas játékozni, és feltett szándékom, hogy nem csak karácsonykor fogok játszani, de nekem ezek az érzések, amik így elsőre szemültek, egyébként valóban a fehér karácsony az nagyon-nagyon jellemző volt, és szinte az embernek elkámpisorodott az arca, amikor az a ritka alkalom volt, hogy nem volt hó, csak zöld, és akkor nagyon boldog voltunk, két napon mégiscsak megérkezett.
De milyen érdekes, ezt azóta is várjuk, nem? Hogy bár csak fehér karácsony lenne, mint hogyha egy bennünk lenne tudat alatt, hogy a karácsonyhoz társítjuk ugye a havat.
Hát igen, mert hogy régen azért ez így volt. Tehát, hogy sok-sok hosszú éven át így volt. Hát de a dalokban, népdalokban mennyi, tehát ugye ez mind benne van, és ugye várjuk, és ugye egyébként ezt énekeljük a mai napig, ezt éneklik a gyerekek az óvodában, és ugye itt mindannyiunknak van gyereke. Ti hogy készültök az ünnepre most? Vagy hogy régen hogy készültetek? Vagy változott valami közben? Meg egyébként engem az is érdekel személyesen például, hogy te férfiként, Zsombor, hogy éled meg, és például a nők hogyan viszik ezt tovább, akár a készülődést, hogyan csináljátok?
Milyen jó lenne, hogyha az én gyerekeim nem azt látnák, hogy a nő csinál otthon mindent, mert én szeretek mindent magamra vállalni, sajnos az egy rossz tulajdonságom, de tényleg a dekorálástól kezdve a főzésen át, tehát mindent, és ilyenkor senkit nem engedek a konyhába, és feszült vagyok, mert jönnek a családtagok, és már nem az van, hogy mi megyünk, hanem általában a szűk családtagok, anyukám még például hozzánk jönnek, apukám még hoz majd másnap, karácsony napján. Hogy a szentest az nálunk van, és tényleg én készülök mindenre, és ilyenkor totál feszültség lengi át a légkört otthon. Ezt jó lenne mondjuk, ha nem látnák a gyerekek, ezt nem feltétlenül adnám tovább nekik. De...
És ez mikortól kezdődik a készülődés neked? Vagy hogy mikorra datálod, hogy elkezdesz készülni? Mert említetted a dekorálást, ugye biztos több folyamata igen. van ennek.
Igen, a dekorálás része az már olyan december elején elindul, és szép lassan egy-egy csillag felkerül a falra, vagy hát éppen amit előszedek abban az évben, szeretek mindig újítani valamit. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindent megvásárolok, minden csili-vilit a boltokban, hanem ilyen természetes alapanyagokból kreálunk akár a gyerekekkel karácsonyfa díszeket, fagyongyökből, meg ilyeneket. Kis kártyákat írogattunk tavaly, például az is egy díszként funkcionált. Tehát ilyen természetes alapanyagokat gyűjtök, a csomagolásnak való dobozokat is már gyűjtöm az előző hetekben, már most is hegyekben áll otthon. És hát maga a főzés részemeket nyilván 24-én reggel, a bevásárlás az meg ugye előtte, egy-két nappal előtte.
Zita, te ehhez hogy tudsz kapcsolódni a főzés révén?
Pont eszembe jutottak az ételek, hogy ugye az amerikaiaknál, ja pont ma, amikor van ez a felvétel, ugye most van hálaadás napja, és ilyenkor egyébként érdemes már korábban és pár nappal korábban nézni az amerikai gasztroblogokat, vagy akik ilyenekkel foglalkoznak, mert rengeteg. Tehát nekik a nagy étkezés az sokkal nagyobb hálaadás napján, mint mondjuk karácsonykor. Ugye nálunk ugye a karácsony az a 24-25-e leginkább, amikor tényleg rengeteg mindent készítünk. Na, az náluk a hálaadás napja, és rengeteg ötletet lehet meríteni egyébként, hogy miket tesznek, milyen köretféléket, milyen leveseket készítenek. Akkor is, hogyha nem vegán, tehát én meg szoktam nézni a recepteket, vagy nem vegetáriánus, és akkor adaptálom saját magunknak. Tehát, hogy el lehet kezdeni már az ötletgyűjtést egyébként ilyenkor is, ételek szempontjából. Nagyon sokaknál látom, hogy egy csomó mindent előre elkészítenek. De én nem tudom ezt megcsinálni. Egy az, hogy nem vagyok annyira összeszedett, a másik meg nekem akkor karácsony napján, tehát akkor frissen készüljön az étel. Tehát, hogy a krumpliprét két nappal korábban megcsináljam, és berakjam a fagyasztóba, és akkor utána valahogy kreáljak belőle valami habos-babos krumpliprét, ez nem működik. Tehát, akkor az ember a konyhában tölti a fél napját, hogy elkészüljön minden. Bizonyos dolgokat meg lehet csinálni, tehát mondjuk egy krémlevest éppen meg lehet csinálni, és akkor másnap azt felmelegíteni, vagy két nap múlva. De én a hétköznapi életben sem szoktam nagyon sok ételt csinálni, hogy akkor főzök három napra és három napig ugyanazt esszük, mert nem szeretem. Szóval, hogy tényleg a konyhában van az ember, de talán ez a melegség az, hogy ott vagyunk a konyhában, a gyerekek rohangálnak körülöttünk, tudják, hogy jön a Jézuska, várják az estét, ez valahogy megadja az alaphangulatot, és nálunk igazán a készülődés az advent első vasárnapján indul meg. Van egy könyvünk olyan 2-3 éve, Szent Kúti Márta, Adventi út. És ez advent első vasárnapján indul ez a mese, és mi ezt minden évben újraolvassuk, és minden nap egy mese van, tehát ezt elolvassuk a gyerekeknek, és akkor utána olvasunk valami más esti mesét. Őrület, hogy már 2-3-szor elolvastuk, úgy a férjem is, meg én is a gyerekeknek, és minden alkalommal új üzenete van egy-egy mesének. Tavaly is emlékszem egy mesére, ami kimondotta, amit pont aznap én olvastam föl a gyerekeknek, és megkönnyeztem. Tehát nekem most ez az adventi út, ez a mesekönyv az, ami a legtöbbet adja ehhez az ünnephez, meg a készülődésed, és azt gondolom, hogy a gyerekek is leginkább erre fognak emlékezni, hogy elindul ez a mese, és akkor utána nyilván ez az adventi kalendárium, meg ilyen kis tasakokba rakunk mi is különböző, vagyis hát én vagyok az anyjaka, aki ugye elrejti, ezt most még majd a gyerekeim 10 év múlva hallgatják meg ezt a beszélgetést. Szóval, hogy általában ilyen programokat szoktam, tehát, hogy mézes kalács sütés, vagy a barátnőmmel összebeszélünk, hogy náluk is ugyanaz kerül majd a tasakba, ugyanaz a program, és akkor azt együtt fogjuk csinálni. Nyilván rakok bele apróságokat is, de leginkább programokat, vagy így ilyen együtt töltött időt varázsolunk a gyerekeknek. Volt már olyan, hogy komolyan reggel kipattantam az ágyból olyan 5:30 körül, hogy te jó Isten, nem került semmi a tasakba. Mondja a férje, hogy mi van, és akkor mondom, valami programot gyorsan, mit csináljunk, tehát vannak ilyen pánikoló szituációk. Ugye ezt most évek óta nyomom, általában ezt a készülődést, ezt én viszem, vagy én szoktam ugye a leveleket megírni kézzel, hogy milyen programot hozott az anyjaka, vagy milyen üzenetet, de volt már minden évben előfordul egyszer vagy kétszer, hogy pánikolok, vagy este bealszom a gyerekek mellett, és akkor kívülök, te jó Isten, holnap akkor mit is csináljunk? Úgy általában vannak ilyen sablonok, amit minden évben csinálunk, de mindig rakok bele újdonságokat, és most eszembe jutott, hogy advent vasárnap, rájöttem, hogy az adventi utat elkezdjük olvasni, de hogy oké, még akkor van pár nap nyugim, hogy akkor csak december 1-től kezdődik.
Nekem is minden évben ez van. Én most, aki a nagyobbik fiam 5 éves, vele 2-3 éve csináljuk ezt a naptárost, itt nálunk is nagyon hasonló, mint nálatok, és most lesz a főpróbája a férjemnek, ugye említettem, hogy ő olasz, náluk a télapó, tehát Szent Miklós nincs december 6-án, hanem karácsony, apu babonatele jön karácsonykor, tehát hogy ezt még tavaly elég jól elsütöttük így a gyerekeknek, így elhomályosítottuk, hogy nagyobbaknál, hogy mi történik. Most azért újabb fedősztorikat kell még kitalálni, mert nagyon sokat kérdezem. És én most nem leszek pont egy hétig, amikor Mikulás jön, úgyhogy a férjemet 2 hete arra tréningelem, hogy ne felejts el 5-én éjszaka, hogy aznap, és mondtam, hogy fel fogom hívni, hagyok cetlit, mit kell csinálni a csizmákkal, és akkor mondta, hogy jó, hát ha elfelejtjük, mondom, nem lehet elfelejteni, hát bemennek az oviba, és fogják tudni, hogy mindenki másnak akkor jött, úgyhogy még azért kicsit erre tréningelem, de igen, ez a 2 kultúra nálunk, ez nagyon szépen megy egymás mellett egyébként, csak kell idő, hogy összecsiszolódjon. Nálatok, Zsombor, hogy van ez a készülődés, vagy te ebből mondjuk mit veszel ki, milyen részét?
Érdekes, mondhatok ezt a feszültség, stressz, föl hypolt állapot. Nálunk gyerekkoromban egyébként még nagyon picit visszatekintve, valahogy ez szerencsésen alakult, mert édesanyám nagyon nyugodt. Tehát, hogy ő tényleg hajnaltól, meg van mondjuk a hideg tálakat, azokat már előző lapokban, amit úgy meg tud előző, késő estig csinálja, de hogy sose volt ez a stressz, az a feszültség, és akkor úgy volt megosztva, hogy apu volt a legendás halászléfőző, és nem tudom, országos híre volt, hogy milyen halásztéket csinál, és most nem eszem halat, úgyhogy ezt nem tudom konfirmálni, de mindenki nagyon dicsérte.
Elvisszük.
És anyu pedig az összes többit, ami rengeteg hidegtál, és húsok, és zöldek, tehát elképes saláták, minden. És ugye mai napig most még úgy van, hogy a 24-e az mi Sződligeti a család, és a Sződligeten gyűlünk össze. Bár most az a helyzet, hogy nyilván, amikor az embernek már saját családja, van mindig egy ilyen kis issú, hogy akkor, és nekem gyakorlatilag felnőtt koromban, hogy akár még a korábbi pár évem esetében, most mennyi más a feleségemmel, hogy akkor most kinek a családjához is megyünk, mert mindenkinél a 24-e volt a legszentebb, és megmondom szerintem, hogy nagyon sokáig így a felnőtt koromat jellemezte az, hogy mindig egy hiányérzetem volt karácsonykor, mert annyira meg volt bennem ez a nagyon-nagyon mély, szent, megtisztult érzés, és a várakozás gyerekként, meg akár még fiatal felnőttként is, és amikor itt a család, és aztán szépen lassan ugye elmentek családtagok, tehát nagymamámat elvesztettük, nagypapámat, stb. Tehát egyre kevesebben voltunk, és valahogy kezdett bennem nagyon szomorú módon kiürülni, és mindig ott álltam a fa alatt, és volt bennem egy válasz, és tudtam, hogy mit kéne éreznem, de nem éreztem, és ez ilyen borzasztó megélés volt. Bátyámnak akkor voltak gyerekek, és akkor nekik nyilván készültem, meg vittem, de hogy én magam meg egy kicsit olyan nagyon furom, a legbelegebb pillanatban egy kicsit olyan magányosnak éreztem magam. Erről én is tehettem olyan tekintetben, hogy nem voltam egyébként, vagy ott volt a párom, stb., hogy nem hagytam meg magamnak a lelassulás idejét, mert rengeteget dolgoztunk, és még 23-án is meló, és lehet, hogy volt még, hogy 24-én reggel mentem el fáér, vagy nem tudom, még az utolsó ajándékot megvásárolni. Tehát ez már egy nagy tanulás volt nekem, hogy igenis le kell lassulni, és nem véletlenül erről szól ugye maga az advent, a belső lelki készülésről, és erről az egész ennek a fölépítéséről. Most alakul ki, ugye most, hogy már a kisfiam is velünk van, az, hogy akkor hogyan is lesz a menetrend. Tavaly úgy csináltuk, hogy akkor volt az első karácsonya neki, hogy ilyen kora délután mentünk én édesanyámhoz, késő délután kora este a feleségem édesanyához, és akkor ott is aludtunk, mind a két helyen megtöltöttünk, nem tudom, 3-4 órát, ugye így ébre, meg együtt családilag, és akkor általában 25-e egy a kiterjesztett család, és 26-án pedig mi, mert ezt tartjuk, hogy mi is meghívjuk a családot, és akkor nálunk mi főzünk. Tehát, hogy ilyen szempontból viszont egy jó érzés, hogy el tudjuk ezt nyújtani. Tehát nem egyszer találkozunk, és a nagy rohanás van, hanem többször abban a 3-4 napban összegyűlik a család, és ez viszont nagyon sokat ad. És megmondom szintén, hogy tavaly a kisfiammal, amikor a kezemben milyen beleskedj ezek, de amikor tehát vele ünnepeltük úgy újra a karácsony, na akkor volt az, hogy megint visszajött az érzés, ami gyerekként volt, és nyilván ahogy majd ő nő, meg adja Isten, hogy legyenek testvérei, akkor ez még inkább kiteljesedik majd. Nekünk egyeken van egy ilyen kis épülő borbirtokunk, és nekem a nagy álom egyébként, hogy majd amikor az ott elkészül, akkor az lehet az a helyszín, ahova hosszú éveken át mindenki összegyűlik, ott lesz a vendégház, és akkor biztos, hogy soha senkinek nem fogom kiadni a vendégházakat az ünnepekkor, hanem akkor arról szól majd, hogy akkor legyünk együtt ott család, nem tudom, végtapon keresztül. Gondolat. Hogy én magam férfiként, hogy veszem ki, nyilván ez, mondom, sok évig sajnos ez egy ilyen nagyon beesek az ünnepbe dolog volt. Most már, hogy itt van a kisfiam, én is egész máshogy állok hozzá, és folyik ez a kis adventi készülődés nálunk is, ugye most várjuk az vasárnapot, pont most költöztünk két új lakásba, úgyhogy éppen gőzörővel szerelem össze a konyhát, párszor meghallgattam feleségemtől, hogy ő vasárnapi trendet akar, különben óriási kiakadás lesz, és hozzáteszem, az érdekes, hogy míg az édesanyám egy nagyon-nagyon nyugodt volt ilyen szóval, sose volt stressz meg feszültség, hát a feleségem azért hajlamosabb erre a vendégvárás esetén arra esetésre. Szerencsére jó hatások, tehát le tudom, nem mondom, hogy minden alkalommal, de sokszor le tudom azért nyugtatni, és tehát valahogy átadni, vagy meg, hogy nem erről szól. Tehát, hogyha most 20 perccel később készül el minden, és nem akkor, amikor belépnek az ajtón, akkor semmi nem történik, együtt vagyunk, beszélgetünk, ők nem azért jönnek, hogy pontban akkor minden kész legyen, és egy étterem mi szolgatás legyen, hanem hogy együtt legyünk. És ami, na most ebben az új lakásban, amit kialakítottam, az egy régi álmom, hogy konyhaszigetes konyha van, és befelé forduló főzőlap. Ebből nem engedtem, mondtam, hogy nagy, mindent kitalálhatod, milyen sütőt szeretnél, aztán ott alag, amikor kiket fizettek, akkor elmondom, hogy nem fájt. Úgyhogy ilyen szabadságot adtam.
A lakberen.
De tényleg, tehát, hogy párszor szíven szúrtam magam, de persze nyilván ez meg egy ilyen középen elszívós főzőlap, ami lehetőleg drága, de az az érzés, hogy már most várom, mert én is imádok főzni, nem csak a feleségem, és ebben mindig közösen megvan már a mi kis családi menünk, tehát nyilván minden szülőket az én családomnál is, Lilla anyukájánál is, illetve nálunk is megvan a családi menünk, hogy most már a miénk, most már évek óta mi ezzel várjuk a családot, és várom azt, hogy akkor pláne nincs stressz, hogyha még éppen nem készült semmi, mert befelé forulva közben tudunk beszélgetni, miközben készülődünk, és ülnek a nappaliban, és
hát ilyesmi. Igen, valahol erről szólnak az ünnepek is.
És ami még nagyon kedves dolog számomra, az az, hogy utoljára ugye gyerekként volt ez a készülünk és kézzel készítünk ajándékokat, vagy valami az, amit te alkottál, és nyilván a feleségem az azért az elmúlt években is csinált ilyen dolgokat, de nekem amióta ugye elkészültek a saját boraim az, hogy úgy tudom a családtagoknak az általam készült bort odaadni, hogy azt tudom, hogy egy év munkája van abban a dologban, és egész más, amikor valami olyat adsz, ami tényleg a tiéd és belülről jön. Nálunk évek óta egyébként ilyen felnőttek között ajándékozás nincsen, most amióta borom azóta igen, a gyerekekre szoktunk fókuszálni, tehát nyilván a felnőttek között, tehát a férfeleség igen, de hogy az meg van beszélve, hogy igen, akkor mi most is. Nagy felnőttek, nem erről szól, hanem akkor legyünk együtt. Úgyhogy nagyjából ilyesmi, de most már végre újra egy lelassulás, és ez nagyon jó érzés.
Annyira érdekes, hogy te is említetted, és egyébként én is érzem, lehet, hogy ti is tudtok ehhez kapcsolódni, hogy gyerekként ugye van egy ilyen nagyon erős kötődés, ugye, amit otthonról hozunk, amit átélünk gyerekként, hogy kötődünk az ünnepekhez, és nekem is volt egy ilyen gap, egy ilyen lyuk, nem tudom, ilyen, nem tudom, 20-as éveim között, így nem azt mondom, hogy beestem az ünnepekbe, de volt, hogy így, jó, most karácsony van, tehát, hogy kb. Csak egy esemény, jó, persze együtt volt a család, meg jó volt együtt lenni, de hogy nekem is volt egy ilyen kimaradás, és most a gyerekekkel valahogy ezt így újra élem, és egy teljesen más szemszögből, hogy nekik milyen lesz, és nem tudom, nektek volt ilyen, vagy ti átéltétek ezt?
Igen, nekem is... Pont most, amikor Zsombor mesélte, eszembe jutott, hogy nyilván akkor gyerekként volt egy megélésem, és amikor fiatal felnőtt voltam, sőt, együtt voltam a jelenlegi férjemmel, de nem voltak még gyerekeink, akkor sokszor úgy ünnepeltünk, hogy már együtt laktunk, és akkor 23-án ünnepeltünk együtt Budapesten, és 24-én mind a ketten hazamentünk a szüleinkhez. Tehát nálunk egyébként nincsen ilyen karácsonyi kanosszajárás. Gyerekként is általában 24-ét a szűk családi körben ünnepeltük, nekem a szüleimnek nincsenek testvérei, ő egykék, tehát nekünk nincsen nagybácsi, nagynéni, stb. A keresztszüleimmel jöttünk össze gyerekkoromban, és a nagyszülőkhöz mentünk, de akkor is általában a 24-ét azt együtt töltöttük, és akkor utána mentünk másnap, sőt, mi gyerekként akkor ott is maradtunk a nagyszülőknél a téli szünetre. És akkor fiatal felnőttként az volt, amikor már együtt voltam a férjemmel, hogy ugye 23-án vagy 24-én együtt ünnepeltünk, és akkor mind a ketten hazamentünk, és akkor egyikünk sem ment, beszéltünk telefonon egymás szüleivel, de nem mentünk így el, mert én Szegedre mentem, a férjem meg Székesfehérvárra, és akkor nem akartunk, nem is volt még autónk, tehát hogy akkor azzal teljen a fél nap, hogy közlekedünk egyik helyről a másikra, és akkor úgy is láttuk egymás szüleit valamikor aztán később, és amikor gyerekeink lettek, akkor is, tehát a férjemnek sincs nagy családja, nekem is ugye kicsi a családom, és akkor a 24-ét azt megtartjuk magunknak, tehát akkor nem megyünk el, mert szintén ahol lakunk, onnan elmenni Szegedre, meg Székesfehérvárra, mi nem akarunk autókázni, és akkor 24-én együtt vagyunk, és inkább 25-én jön össze, de mondom, tehát nagyon mini családról beszélünk, az én öcsém, a szüleim, és akkor ott vannak nálunk mondjuk egy éjszakát vagy kettőt, és akkor a karácsony eltelik, és akkor utána találkozunk a férjem családjával, ott az a karácsony és az új év közötti időszakban. Tehát, hogy mi nem kötjük annyira, hogy akkor pont karácsony valamelyik napján találkozunk a rokonsággal, hanem így abban az egy hétben vagy 10 napban jövünk, megyünk egymáshoz, ugye nincsenek nagy távol, úgyhogy mi szinte egyáltalán nem ülünk autóba, vagy nagyon keveset karácsonykor, és ez a gyerekkoromban is így volt, és valahogy így alakult, hogy felnőttként is a saját családommal nem csináljuk ezt, hogy akkor megyünk rokonlátogatásra, és nagyon sokan összegyűlünk, mert nem is vagyunk nagyon sokan.
Ti utaztok még most is, Filó?
Utazunk.
És hogy utaztok?
Hát autóban. Egyébként most nem azért, hogy itt hype-oljam a Toyota-t, de hogy az apukám az mindig mondta, hogy mi mindig Toyota-val utaztunk gyerekkorom óta, mert hogy elmondta, hogy a legmegbízhatóbb autó a Toyota, és mindig mondom a férjemnek, hogy csak Toyota-t vehetünk, ha veszünk. Amúgy céges autóval utazunk jelenleg, de volt már Toyota-nk is. De nem azért mondom. És a Zsombor egyébként nagyon sok mindent elmondott, amit én is, vagyis ami nálunk is ott van. Például ez, hogy a felnőtteknek már mindig elmondjuk, hogy ne ajándékozzunk, mert tényleg a gyerekeknek még legyen meg ez a varázs, de hogy felnőttként nem hiszem, hogy erről kellene, hogy szóljon a karácsony, úgyhogy soha nem bírja ki senki. Nyilván ezért ilyen kis apróságot, hogy egy kis gyertyát, aromaterápiás gyertyát, vagy a borokat, ugye ezeket, pálinkát, tehát hogy ezek a kis apró ajándékok, hogy mégis legyen valami gesztus, ezeket tartjuk.
És egyébként tök jó, hogy mondtad a bort, mert pont a minap átküldött a barátom nekem talán egy Instagram posztot, hogy mennyire kiveszett így az emberekből az a fajta gondolkodás, hogy kovászt adjunk ajándékba. Nem csak karácsonyra, hanem úgy általában. Saját sütésű kenyeret, egy tál süteményt, gyökeresztetek egy szobanövényt, és azt vázába teszem, és kaspóba, és azt adom ajándékba. Akkor a saját készítésű boromat, a saját készítésű lekváromat adom ajándékba. Szóval szerintem ez kellene, nálunk is felnőttek, tehát hogy nem ajándékozunk egymásnak így karácsonykor semmit, de hogy ez egy több szép gesztus, hogy te azt a dolgodat, amivel egy évig dolgoztál, amiben az energiádat, az idődet tetted, a szeretetedet, azt adod tovább, úgy saját készítési dolgokat, tehát mondjuk egy kovász továbbadása, a lekvár, vagy bármi, ami nem is kimondottan arra készül, hogy akkor én ezt, ha mondjuk nyáron tettük el mondjuk a lekvárt, hogy akkor karácsonykor ezt ajándékozom, de ennek felbecsülhetetlen értéke van. Én azt azért gondolom, tehát hogyha ilyen ajándékokat kapok, én... Tehát nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és nagyon-nagyon tudok örülni, mert nekem most már ez számít. Tehát ez a fontos, hogy ilyeneket adjunk tovább.
Igen, szerintem ez egy ilyen, lehet, hogy felnőtt korral is, így egyre bölcsebbek leszünk, de hogy ugye ez egy ilyen értéknövekedés, és nálunk egyébként ez a következő lépés, mert még képzeljétek el, a itthoni családdal, tehát a magyar családdal, nekünk ezért elég nagy, csak nagy. Tudom, mi számít nagynak vagyunk most olyan 15-16-an, így mindenkivel együtt. Már több mint 5 éve, mióta a kisfiam megszületett, azt csináljuk, hogy kihúzzuk egymást.
Ez is annyira jó ötlet.
És annyira igen. Szeretem, és úgy örülök, hogy átment mindenkinek, és akkor egy valakit húzunk, megvan adva egy érték, egy összeg, egy pénzösszeg, amiből mindenki lehet. Na és akkor most én már elhintettem ezt, hogy jövőre mi lenne, ha mindenki saját maga csinálna valamit. Most ez idén még nem ment át, de ez egy sok embernél kell átmenni, úgyhogy hagyok időt ülepedni. Úgyhogy lehet, hogy jövőre majd újra megpróbáljuk. Ez már egy hatalmas lépés, és nálunk is ez van, hogy a gyerekek egy ajándékot kapnak közösen. És például én ebből nem engedek. És ez nagyon fontos, hogy... hogy azért szerintem nem ők is érezzék, hogy igen. Pontosan egyrészt ugye ez a halmozás is, tehát hogy nem azon van a hangsúly, meg ez, hogy ugye összegyűlünk, hogy látják, hogy egymásnak adunk ajándékot, és ugye nekünk ez egy ilyen bónusz, ugye a férjemmel, hogy így el tudjuk mondani, hogy igen, a karácsony nem erről szól, mi egymást ajándékozzunk, meg nincs Jézuska, nincs angyalka, úgyhogy persze minden család ugye kialakítja a saját történetét, meg a saját tradícióit, és nekünk ez most így nagyon kapóra jött, ez a két dolognak az összejátszása.
Ami még ennek kapcsolatban eszembe jutott, amit elfelejtettem, ami pedig nagyon fontos eleme a karácsonyainknak, az a, azt hiszem, hát amikor a kiterjesztett család gyűlik össze, anyukám ennek a szíve lelke, most már a lassan a kisfiam is bevonásra kerülettől tartok, de a mi gyerekkorunktól kezdve aztán a unokatásom gyerekei, aztán a bátyám gyerekei, mindig volt egy kis családi szín darab, vagy ilyen játék, vagy tehát valami, amit de a legegyszerűbb dolgot képzeljétek el, nekinek meg van a szerepe, beöltözünk, gyerekek báboznak, heteket előre, akkor ők készítgetik anyukám vezetésével a dekorációt, meg a kis házikot, a kis elemeket, a stb. És akkor van egy ilyen, még néha a bátyámat is, ő 7 évesebb, mint én, rá lehet venni egy beugró szerepre. Én stabil szereplő vagyok, tehát az összes család, összes gyereke továbbra is gyerekként kezel, vagy
ez egy nagyon jó szerep.
Közülük valónak, és akkor hát voltam én már királyfitok, ez nagyon sok minden, de tényleg, tehát ez egy tök jó dolog, és akkor utána meg van egy ilyen kis családi tombola, amikor mindenki elhozza azokat, ez lehet saját készített dolog, vagy éppen amit így nem használ, de fölösleges, vagy kapta, de és akkor ez ugye becsomagoljuk, és mindenki kap sorszámot, és kihúzogatjuk, és hatalmasokat szoktunk adni.
Ez nagyon jó.
A teljesen ilyen random és haszontalan dolgok vannak benne, mit tudom, hogy sokat utazom, és akkor a hotelekből hozok kis tusfődőt, kis...
ezt az ötletet lopom.
Fogkefé, stb., de van, hogy mit veszünk, ami prosokat, vagy tényleg 1000 dolgot kapunk évközben, ami nem hiányzik, de ilyen kis apró kis becsomogatásokon sokat nevetünk rajta. Egy dolog szokott általában ebben nekem mindig fájdalom menni. Az is volt már ilyen, és igen, borzasztó, nem tudsz megszabadulni a dologtól. Nem, hanem én ugye nagyon mind a Toyota miatt, mind meg személyesen is nagyon ökotudatos vagyok, és nagyon hiszek ebben a csomagolásmentes dologban, és maga a karácsony ajándékok csomagolása is hihetetlen szép dolog szerintem, tehát maga az, hogy készülünk, hogy becsomagoljuk, tehát az is egy kis gesztus, egy kis odafigyelés, egy kis odaszánás, kézzel megkötve kis megitkátja, de közben az a szörnyű dolog, hogy az
a sok szemét,
3 másodperc az semmisül meg, és megy a kukába. Tehát, hogy ezt hogy, még ki kell találni, azt, hogy hogyan... Láttam olyat, ahol nagyon szépen akkor ezt úgy bontják ki, hogy az újra használható, és a többi. Nyilván gyerekeknél ez kicsit nehezebben kivitelezhetőben rögtön.
Textil, kendőket, sem kendőket használni.
Na, ugye,
majd mindjárt elsaggatjuk a filót.
Én is ezt akartam mondani erről a csomagolásról.
Amúgy. Vagy apukám vett ilyen ajándéktasakokat, és nem tudom, fiatal éveimben kezdődött, hogy akkor vette meg, és most felnőttként is mindig mondom, hogy apa, ha hozol valamit, abba tedd. És akkor az megvan rakva, hogy ez a lányom, ez a fiam, én feleségem, stb. És már mindenki tudja, hogy aha, akkor az a kis apróság, ha van, akkor abban a tasakban van. Tehát, hogy nem igazán. Nyilván a gyerekek miatt veszek én is csomagolópapírt, vagy én is van, amit így próbálok becsomagolni, hogy ilyen sejemkendőbe, amivel utána mondjuk játszani is tudnak, vagy újra fel tudjuk használni. Angliában voltam, és óper voltam, és akkor ott, ugye akkor befejeztem a főiskolát, és akkor ugye belecsöppentem egy ilyen külföldi családi karácsonyba, főiskola befejezése után, és tényleg talán még fényképet is készítettem, akkor fényképezőgéppel, ugye még nem voltak, mobiltelefon már volt, de ugye okostelefonok nem, és tehát bokáig gázoltunk a csomagolópapírban, tehát mindenki kibontott minden, ugye a nagy ajándékozás Angliában, és tényleg bokáig gázoltunk a csomagoló papírba.
Nekem még egy gondolat erejéig, csak hogy visszatérjek meg, a Filó nagyon felcsigázott ezzel, hogy a Toyota autóval, hogy hogyan lehet zölden utazni. Engem csak azért érdekel, mert mi nagyon sokat megyünk.
Itt igazából az a jó, hogy mégis témán belül maradjunk, hogy ma már szerencsére a gyermekek és gyerekeink sokkal ökotudatosabbak, mint mi valaha voltunk, tehát szerencsére az oktatás ezt tovább viszi, és ma már nem egy családtól hallom, hogy a gyerek kéri számon a szülőt, hogy na de miért nem hibridet, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen tényleg, és már képben, jobban képben vannak, mint mi valahol. És igazából a Toyotának van is egy ilyen Beyond Zero stratégiája, ami pont arról szól, hogy különböző, most nem akarok nagyon mélyen menjen ez egy karácsonyi beszélgetés, nem akarok nagy technológiai ismertetőt tartani, de hogyha nagyon röviden, hogy a különböző részben vagy teljesen elektromos megoldások vannak, és meglepő lehet az, hogy nem feltétlenül az a legzöldebb, amire elsőre gondolunk. Ugye van, most tényleg nagyon röviden, négy fő csapás, tulajdonképpen van az úgynevezett öntöltő hibrid, amikor gyakorlatilag nem kell semmivel foglalkoznunk, az autó önmaga vált a benzines és az elektromos üzemmód között, városi forgalom, ez akár ilyen 50-80%-ban tisztán elektromosan tudunk közlekedni. Ez, hogyha az embernek se lehetősége, se ideje, nincs töltögetése, vagy semmi egyébre, akkor ez egy nagyon-nagyon jó technológia, hiszen nem kell megváltoztatni a szokásainkat. Egy zöld gondolkodás akkor tud nagyon könnyen elterjedni, hogyha nem igényli a felhasználás szokásoknak a drasztikus megváltozását. Tehát mondjuk, hogyha a ház tövében, ahol mi lakunk, leraknak egy szelektív hulladékgyűjtőt, akkor pár hónapon belül az ott lakók 80%-a szelektíven fogja gyűjteni a hulladékot. De ha elviszük ezt a hulladékgyűjtőt, és 150 méter a sarokra elviszik, akkor visszaesik 10-20%-ra, mert akkor meg kényelmetlen, már macera, mert menni kell. Na ilyen a hibrid is, hogy gyakorlatilag ugyanúgy begulok a benzinkútra, ugyanúgy tankolok, ugyanúgy megyek tovább, 3 perc múlva, és mégis drasztikusan csökkentettem a károsanyag kibocsátásomat. Külföldön van olyan biztosítók is, alacsony biztosítási díjat számolnak a hibridekre, mert hogy egészen már nyugodtabban autózik az ember, meg arra figyel, hogy akkor a zöld sávban menjen, és a zöld sávban akkor maradsz, hogyha nem kigyorsulgatsz, nem előzgetsz, stb., akkor mész elektromosan. Ugye aztán van a plug-in hibrid, ami tulajdonképpen egy külső töltés lehetőséget hordoz a magában. Ez a modern plug-in hibridnél akár már ilyen, akár 100 km tiszta elektromos hatótávot jelent, és utána jó esetben az autó hibridként megy tovább. És azt gondolnánk, hogy hú, akkor ez zöldebb, hiszen gyakorlatilag akár 100 kilométert biztosan elektromosan mehetünk, valóban így van, viszont a statisztika azt mondta, hogy mindössze 7%-a az embereknek az, aki rendszeresen töltögeti az autóját, ha viszont nem töltögeted, és úgy mész egy plug-in hibriddel, akkor gyakorlatilag az történik, hogy cipelsz egy plusz akkumulátort, egy súlyt, és még növeled is a kibocsátást. Tehát a tudatosság az, amit a Toyota igyekszik ilyen tekintetben hangsúlyozni, hogy akkor vegyél plug-in hibridet, hogyha valóban töltögetni fogod. Ez a 7% azért ilyen alacsony egyelőre, mert ugye nagyon sokan flotta, tehát céges autóként kapják, és ott van egy ilyen kontraproduktív érdek, hiszen a tankolókártyát azt a cég fizeti, de hogyha én otthon töltögetni akarom, az meg az én áramom, miért töltsem én a saját áramból a cég autóját, főleg ugye mostani áramárak mellett. Ez most változik, mert sok töltőállomáson is lehet majd tölteni, és mondjuk az üzemanyagkártya ezt is fedezi majd. De tényleg, ha valóban zöldek akarunk lenni, akkor válaszunk plug-in hibridet, hogyha tényleg töltögetni fogjuk, különben nem éri meg. Viszont, ha töltögetjük, akkor simán lehet, hogy egy ilyen karácsony, az említett 100 kilométeres oda-vissza karácsonyi kört meg lehet tenni teljesen emissziómentesen, tehát ez egy nagyon jó dolog. Aztán ugye van az akkumulátoros elektromos autó, amikor már egyáltalán nincs, tehát belső égési motor, itt ugye gyakorlatilag a teljes hatótávot elektromosan, lokális emissziómentesen tesszük meg, viszont nem szabad elfejteni azt sajnos, hogy ugye nyilván azért ez jelenleg még egy kompromisszumot igényel, hiszen már egy korlátozottabb hatótáv, illetve egy megnövekedett töltési idő. Tehát itt még terveznünk kell azt, hogy akkor vagy a cégnél, ahol dolgozunk, tudjuk tölteni, otthon tudjuk tölteni, vagy ugye, hogyha vidéki család látogatásra megyünk, akkor azért még be kell kalkulálni a töltőpontokat sok esetben. És ugye ezért az autógyártók között kialakult egy nagy verseny a hatótáv növelés kapcsán. Viszont itt is az az álláspontja, hogy akkor vegyél 4-500 kilométeres, vagy 600-700 kilométeres hatótáv elektromos autót, ha valóban kihasználod. Mert hogyha te a napjaid 95%-ában csak a városba közlekedsz, és nem teszel meg többet, mint 50-100 kilométer, akkor gyakorlatilag fölöslegesen ott cipelsz 700 kilométernyi akkumulátort, amiből mondjuk 8 plug-in hibridet lehetett volna gyártani, és még 8 ember tudna napi szinten zéromissziósan közlekedni. Csak akkor zöldebb az elektromos autót választani, ha valóban ki is használod. Különben gyakorlatilag a szűkös erőforrásokat másra használod. És akkor van még egy technológia, és aztán tényleg véget is ér ez a kis bemutató, ami most még korlátozottan elterjedt, mert hogy még nagyon kevés a töltőpont, de úgynevezett hidrogén üzemanyagcellás elektromos megoldás, amikor pedig hidrogént tankolunk az autóba, ez oxigénnel reakcióra lép, ez elektromos áramot generál, ez hajtja, vagy tölti az autónak az akkumulátorát, és meleg termékként pedig ugye általános iskolában tanultuk, H2O, tehát tiszta víz keletkezik, ezt egy kis tartályban gyűjti az autó, és gomnyomással tudjuk kiengedni. Gyakorlatilag ez óriási potenciált rejt magában, de ez egy másik beszélgetésnek a téma ellen, hogy miért, de gyakorlatilag 100%-osan fel lehet használni a megújuló energiaforrásokat, és sokan beszélnek már hidrogén alapú társadalomról is, ami azt jelenti, hogy a hidrogén a univerzum legnagyobb elemszámban rendelkezésre anyaga, és az épület energetikától kezdve a közlekedésen hát nagyon-nagyon sok helyen óriási szerepe lesz majd. Viszont ha most visszatérünk arra, hogy hogyan tudunk most, ma zölden karácsonyozni. Nyilván ideális esetben, ha hibrid vagy valamik az említett technológiával hajtott autót használunk, az egy nagy dolog, de akkor sem kell, ugye nyilván karácsonykor azért bevásárlás, rohangálás, stb. Szerencsére most már sok autómegosztó szolgáltató van. Az autómegosztó szolgáltatóknál is sok esetben már ugye elektromos autók vagy hibridek vannak forgalomban, tehát még ha nincs is autónk, arra az egy-két óra vagy pár napra be tudjuk szedni, tehát meg tudjuk oldani ezt a közlekedést, és azt látjuk egyébként, hogy maga a világ is megy ebbe az irányba, hogy a fiatalok már sokkal kevésbé vannak ráfókuszálva arra, hogy akár a jogosítványunk legyen, mi alig vártuk 17 évesen, a jogosítványom legyen, meg aztán saját autó, vagy akár a saját autójuk legyen, és ez valószínű, hogy hosszú távon föl fog értékelni ennek az autó megosztásnak a szerepe, sőt nem is annyira hosszú távon, akár 5-10 éven belül. Úgyhogy ezekre lehet figyelni, hogy ha hibrid, nyilván az egy adott, tehát főleg városi közlekedésben ez megoldás jelent. Ha viszont plug-in vagy elektromos autónk van, akkor töltsük. Illetve a plug-innél töltsük és úgy használjuk, elektromos pedig akkor használjunk, hogyha tényleg megtesszük ezeket a nagy távokat.
Tudtam én, hogy érdemes megkérdezni. Számomra, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem ez nagyon sok új infót tartalmazott. Tudtam, hogy van többféle, de én nem voltam ennyire képben. Vagyok az világos lett, hogy mondjuk Nápoly-Budapest távolságot, azt mondjuk meg, nem ezzel fogjuk megtenni.
Hát hibriddel lehet, vagy plug-in hibriddel, de elektromossal még
nem, nekünk hagyományos autónk van, de hát ez így abszolút nekem így a hosszú távú célok között van, mi sokat megyünk munka miatt is, sokat utazunk. Én repülni is szoktam munka miatt, ilyenkor egyébként mindig kompenzálok, ugye vannak ilyen oldalak, ahol lehet az utazást, egyébként nem csak a repülőt, hanem minden mást, rendezvényeket kompenzálni, ami szintén egy, hát így nem tudom, a lelkemen könnyít kicsit, de nagyon sok módja van ennek egyébként, hogy tudatosan éljük meg ezeket, és most ugye a karácsonyról beszéltünk, meg az ünnepekről, de hát ez a mindennapok része. Persze. Az, hogy közlekedünk, hogy utazunk, hogy munkába járunk, és ugye valakinek meg muszáj autót, és amikor új család születik, akkor nagyon sokszor merül fel, mi egyébként akkor vettünk autót, mikor fél éves lett a kisfiam, mert nagyon, hát fél évig tartottam magunk, hogy nekünk nem kell autó, mert megoldjuk. De aztán láttam, hogy hát azért ez egy nagyon hasznos dolog.
Én nem vezetek a mai napig sem, és milyen jó, hogy mindenki, amikor azt mondja, hogy milyen béna vagy, hogy tényleg miért nem rakod már le a jogsit, ott lebeg a szemem felett, hogy majd már 5 éve tervezem, de még nem sikerült, hogy milyen jó, ezzel is környezettudatosabb vagyok. Persze nem ezért, de hogy tényleg, tehát én a gyerekemet óvodába biciklivel hordtam. Nyilván egyszerűbb, hogyha bevásárolni kell, vagy valami, akkor nyilván használjuk az autót, bár én a piacra megyek a kis banyatankommal, és húzom fel az egy hétre elegendő élelmet.
Akkor nagyon hasonló.
Tehát, hogy meg lehet így is oldani, belvárosban nyilván nem használnék autót, viszont tényleg gyerekek mellett azért hosszú távon jó, hogyha ott van egy, legalább egy a háztartásban egy darab autó, ami ugye tudatosabban működik.
Egy jogsival. Ez fontos, igen, hogy nálunk például 1 éves volt már a második gyerek, amikor vettünk autót, akkor Budapesten laktunk, és tömegközlekedtünk, vonattal jártunk a nagyszülőkhöz, sőt a Balatonra is, így nyaralni. Amikor a kisebbik 1 éves lett, akkor vettünk. És most kiköltöztünk Budapest mellé, egyébként nekem van jogosítványom, de én viszont nem vezetek. És én, ugye gyalog sétálunk mi óvodába, vagyis hát most már iskolába, de az óvodába is gyalog mentünk, úgy rendezkedtünk be, hogy gyalog tudjunk menni az iskolába, majd gyalog tudjunk menni a gimnáziumba. Van az iskolának egy tornacsarnoka is, van, hogy oda jár a nagyobbik ilyen kosáredzésre, és meg szoktam nézni a telefonomon egy ilyen alapapplikáció, semmi extra, nincs ilyen okosórám, abba, hogy valamikor 8-9-10 kilométereket gyalogolok, tehát nekem az őszi-téli időszakban ez egy olyan kardio edzésféle, tehát hogy tudatosan is van, hogy akkor bevásárolni, és gyalog megyek el, tehát hogy nem biciklivel, vagy nem kérem meg a férjemet, hogy ő menjen el, vagy menjünk el együtt, hanem hogy gyalog megyek, és akkor szoktam nézni, hogy mennyit megyek, és bizony van, amikor egész sokat én is ledöbbenek, hogy mennyit. Volt, hogy mondták, hogy úristen, te nem vezetsz. Hát mondom, nem, hát hogy most mi ebben a probléma? Tehát van, aki tényleg nem tudja elképzelni az életét. Idén eltörtem a könyökömet, megműtöttek, és utána gyógytornára kellett járnom, és a János Kórháznak egy rendelőintézetébe kellett bejönnöm, ami, ahol lakunk, onnan irányból is van, tehát buszt, és utána meg villamost használtam, és olyan 35-40 perc alatt beértem vidékről a János Kórház rendelőjébe, reggel időben, reggel mentem mindig a gyógytornára, ami autóval ugyanennyi lett volna, vagy még több, ez pont ott a Hűvösvölgyi úton dugóban ülve, és akkor még utána stresszelek, hogy parkolóhelyet találni, fizetni a parkolásért, úgyhogy vettem havi bérletet, mert hetente többször jártam a gyógytornára, és az az én időm volt, és olvastam, könyvet olvastam. Én például nagyon sok mindenre tudok egyszerre figyelni, de én úgy érzem, hogy én nekem a vezetés, hiába csináltam meg a jogsit, hogy ott nem tudnék annyi mindenre figyelni, persze egy idő után az ember autópilótává válik, tehát én most úgy fogok majd visszaülni autóba, már évek óta tervezem, hogy oktatóhoz elmegyek újra, veszek órákat, és akkor csak utána megyek vissza, hogy akkor újra gyakoroljam a vezetést, mert embertársaim és a saját egészségem érdekében úgy gondolom, hogy ennyi év kihagyás után most nem lenne felelősségteljes gondolkodás, hogy visszajöjjek új autót vezetni, de egyébként nagyon élvezem azt, hogy rengeteget sétálok, hogy biciklizem, vagy tömegközlekedem, és tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy akár az ünnepek alatt, advent idején is egy kicsit zöldítsük magát az ünnepet is, azáltal, hogy nem ülünk egyedül az autóban, mert elugrunk valamiért.
Nagyon, nagyon sok minden van. A carsharing is, ugye ez a közösségi közlekedés nekem például nagyon-nagyon szimp, és évek óta tervezem kipróbálni, én is egyébként tömegközlekedek, semmi problémám vele, de én azért nagyon élvezem, én nagyon szeretek vezetni. Nekem is, úgymond én idő, olvasni nem tudok közben, de például én podcast rajongó vagyok. És így annyira szeretem, hogy így nincsenek már gyerekek, semmit, mindenkit kiraktam, és így.
Én azt gondolom, hogy én ugye vidéki lány vagyok, ott is, ahonnan jövök Szegedről, ott viszonylag jó a tömegközlekedés, és Budapesten azt gondolom, hogy sokan szidják, de amikor barátoknak, évekkel ezelőtt külföldi barátoknak mutattuk, hogy milyen applikáció van, hogy mutatja, hogy hol van a busz, hogy hány percet kell még várnom, le voltak döbbenve. Igen. Tehát mondták, hogy ez olyan színvonal, ami náluk mondjuk, Nyugat-Európában ott éppen nem volt, de azóta nyilván lehet, hogy már ott is van, de hogy szerintem nagyon jól meg van oldva, és én nagyon sok helyről Budapesten kitiltanám az autókat, ahol nincsenek, vagyis hogy ahol még mindig
vannak autók. Hát meg mindig bebizonyosodik, nem? Hogy amúgy meg lehet oldani, másképp ugye most le van zárva a Lánchíd egy ideje, és valahogy így azt is mindenki megoldotta. Tehát, hogy amúgy sok lehetőség van ebbe.
Amit nekem, ha téged hallgatva eszembe jutott, hogy érdekességként elmesélem, hogy valóban azt látjuk egyébként így autóipari szemmel, hogy a fölértékelődik ugye az idő, és ugye a 21. század valutájának és legértékesebb ásványi anyagának, tulajdonképpen az információt mondják, és az információ megszerzésére fordítható idő, illetve ugye az én idő, olyan rohanó tempóban élünk, hogy azok a percek, amiket magunkkal vagy egymással tudunk tölteni, és egymásra figyelve tudunk tölteni, az fölértékelődik, és például ez is hat abba az irányba, hogy ugye nagyon sokan várják már az önvezető autókat, és nagyon közel is van legalábbis az a rész, amikor tehát mondjuk a városi forgalomban teljesen átadhatjuk a volánt. Nyilván olyan részeken, ahol mondjuk nem olyan jók az útviszonyok, vagy nincsenek felfestések, vagy stb. Ott még ez korlátozott, adott még hosszabb idő, de az sem olyan nagyon hosszú. És igen, hogy azt az időt akkor egymással tudjuk tölteni, akár az, hogy olvasok, akár az, hogy beszélgetek, akár az, hogy megnézem a tőzsdei híreket, kit mi érdekel. Tehát ez is hat a felé, illetve az is egy érdekes dolog, hogy sokkal személyesebb lesz egyébként az autóval, tehát két irány lesz. Az egyik az, hogy egy teljesen megszűnik, mert ugye nagyjából még mindig az van, hogy ma egy autó egy kicsit egy ilyen kiterjesztett családtag idézőjelben, de egy fontos eleme egy háztartásnak, vagy stb. És egy fontos tárgy. és lesz egy olyan irány, hogy teljesen steril viszony lesz, és csak egy közlekedési eszköznek tekintik, ugye, és lebontják ezt a hírt, ami 100 év alatt az autóipar és a vezetésében és a szenvedély ráépült, és ott megy az önvezető autózás és a carsharing, és nem akarok autót tulajdonolni sem, és a mesterséges intelligencia révén, ami viszont szintén bekerül a modern autókba, lesz egy elmélyültebb szerep, ahol viszont, és ez szerintem a hozzám hasonló férjek nagy öröme lesz, mert az autó az mondjuk figyelmeztet arra, hogy ugye tudod, hogy ma van a házasság évfordulótok, és egyébként a feleséged kedvenc étterme, vagy imádja a tájkonyhát, most nyílt egy új tájétterem, foglaltam, vagy foglaljak ma estére az új étteremben nektek egy konyhát, és egyébként a virágot már megrendeltem, és stb. Stb. Tehát, hogy lesz egy ilyen kiterjesztett szerep, és már jóval túlmutat magán a közlekedési funkció. Tehát elválik ez az irány, és lesz egy sokkal sterilebb, és ezáltal valószínűleg kevesebben akarnak majd autót tulajdonolni, viszont akik autót akarnak tulajdonolni, azok egy magasabb szintű kapcsolatban lesznek az autójukkal. Ugye itt az autók azok kapcsolatban lesznek az otthonunkkal, tehát nem kell aggódnunk, hogy le van-e kapcsolva a villany, vagy nyitva hagytuk a bármit, vagy mit tudom, fölkapcsolva hagytuk a sütőt, vagy
stb. Elmondja a bevásárló listát, ami kell a karácsony menühöz.
Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenben ez így változik majd, és egy ilyen változó szerep, tehát egy gyakorlatilag 5-10 éven belül bizonyos dolgok ebből pozitívak, bizonyos dolgok engem is inkább egy más világba
zocogatom, máshol nőttünk
fel. Akkor nem megyek autóvezetőként.
Én nagyon akarok robotokkal együtt élni. Tehát
én lehet, hogy egy ilyen 5-10 év múlva, vagy 10-15 év múlva megint leülünk beszélgetni. És akkor ez a karácsony.
Azt gondoljuk, hogy megkönnyíti az életünket, de szerintem ezek a dolgok csak butábbá teszik az embert. Tehát nem hagy gondolkodni arra se, hogyha emlékezek a házastársam házas, vagy tehát a közös házasság évfordulónkra, és azt gondoljuk, hogy milyen jó a kényelmünket szolgálja, hogy lekapcsoljuk az autóból otthon a lámpát, vagy valami, de nem. Én ezekért nem tudok rajongolni. Én normális robotok nélküli életet akarok.
Én is számomra is közelebb áll, viszont jön ez a dolog, tehát ez elkerülhetetlen, mert hogy megvan rá egyébként az igény. Én magam, tehát mondjuk a vezetésnél, és én még szeretem én vezetni az autót, vagy például én nagyon sokáig óriási ellensége voltam a GPS-nek, mert hogy butit, ahogy mondod, tehát gyakorlatilag korábban én összeraktam, tehát volt olyan, tehát ledöbbentem, ez nem tudom, 10 év, amikor bejött a GPS, hogy volt olyan barátom, elment mondjuk Párizsba autóval, és akkor kérdeztem, na és melyik útvonalon mentél, ugye Svájcon keresztül, ugye? Hát ő nem tudja, követte a GPS-t, mondom, átmentél Európán 1500 kilométert, úgyhogy azt sem tudod, hogy milyen országon keresztül mentél, nem, ment a GPS, és akkor tehát, és én még az vagyok, aki ugye apukámmal rengeteg utaztunk, és szerettem térképezni és összerakni, de ha már nem is klasszikus térkép, most már ritkább, de akkor a Google Maps-en én magam megtervezem, főleg sokat utaztunk olyan országba, ahol nem volt, vagy borzasztó drága lett volna az internet, és akkor gyakorlatilag ugye reggel beterveztem, hogy hova is szerettem, összeraktam az útvonalat, és akkor utána onnantól már csak ilyen klasszikus digitális térképként használtam, de nem GPS-ként ugye magát tartott. Tehát valóban van egy ilyen része, hogy tényleg túlságosan kiszolgál minket, és ezáltal kevésbé figyelünk, ugyanakkor megvannak a fölértékelő, vagy értékesebb részei, tényleg ami még időt nyer számunkra, úgyhogy ez egy ilyen
szerintem érdekes. Egyébként, tehát hogy abszolút érdekes, és ugye ez nagyon megosztja az embereket, ahogy láttuk, tehát hogy tényleg így, én is nagyon nehezen, tehát vannak benne dolgok, amik tetszik, ami úgy megijesztem, tudom, tehát hogy valószínű ebbe is, ugye most a tudatosság témájára beszünk, tehát hogy ebben is, mint mindenben, és sokszor egyébként ez is fárasztó pont a napokban gondolt, mert hogy annyi mindenre kell figyelni, hogy legyen fenntartató, hogy legyen zöld, hogy legyen helyi, hogy ne legyen káros anyagkibocsátás, tehát annyi figyelmünk megy el arra, hogy jól döntsünk, hogy tudatosan döntsünk. Ugye onnan indult a beszélgetés, hogy behoztuk a gyerekkori emlékeket, hogy kinek mi volt a fontos, mi az, amit tovább akarunk adni, mi az, amit mondjuk meg szeretnénk változtatni. Ebben a mai világban valószínű azok a tradíciók, mondjuk, amit mi kialakítunk, az is nagyon-nagyon sokat változni fog, amire mondjuk mi gyerekeink felnőnek. És csak még egy pillanatra szeretnék visszakapcsolni itt a karácsonyhoz, mert engem nagyon-nagyon érdekel ez a fenntartható dekoráció téma, hogy ugye azt is egyébként a karácsonyfa, tehát hogy azért a karácsonyfa is egy sarkalatos pontja így a karácsonynak, és nagyon kíváncsi vagyok például, Filó, hogy nálatok például van-e karácsonyfa, vagy hogyha van, akkor milyen? Tehát,
persze.
Még ezt nem lehet kihagyni ebből a karácsonyi beszélgetésből.
Van nálunk karácsonyfa. Egyszer dekoráltam egy fotostúdiót, és rosszul voltam, hogy meg kell venni a műfenyőt, de hát nyilván oda az kell, mert ott már ugye elkezdődik ősz közepén a téli dekoráció. De nálunk ez szóba sem jöhet. Egyébként még a girland ilyen sarkalatos kérdés nálam, én minden évben akarok venni egy girlandot, de hát az is ugye műanyag, és mindig igen. Visszafogom magam, hogy én nem, tehát így nem veszek azt sem. A megmaradt fának, vagyis amik az árusoknál hogy összegyűlnek faágak, mindig mondom, hogy rakják nekem félre, mert abból készítem majd el a kis girlandomat, vagy az ágdekorációkat a házunk összes, nem összes, de jó sok pontjába, és azon kívül tehát rendes élő, nem élő fenyőt veszünk. Hát volt már arra is példa, hogy földlabdásat, és azt kisültettük a házunk elé, de hát mostanában vágott fenyőt veszünk sajnos. Olyan árustól, akitől tudjuk, hogy direkt erre a célra termesztik a kis fáikat, nem random kivágják ugye az erdőből, hanem ugye erre termesztik a kis fákat, hogy kivágják.
És a díszek?
A díszek?
Újakat csinálsz?
Nagyon.
Vagy?
Igazából a régieket szoktam felhasználni, vagy kicsit módosítunk rajtuk, vagy amit mondtam, hogy fagyonyból, gyerekjátékokból, megmaradt fagyonyökből, papírokból.
És mondjuk ezt egyébként csinálod?
Amúgy vagy? Szép nálunk a díszítés szerintem, mert én amúgy én nagyon maximalista vagyok, meg tényleg nem szeretem az ilyen csicseres dolgokat, de papírokból is lehet szépeket alkotni.
Én abszolút egyetértek, sőt nekem a volt egy ilyen klasszikus házi szettünk Szőtligeten, amikor még ott a bátyámmal én díszettem a fát, és ott nagyon sok olyan dísz került fölre, amit mi csináltunk. És az egyik, amit aztán később több párom nem tudott, és szerintem a feleségem se tud értelmezni, van egy, de mai napig használjuk, lehet, hogy bizarr sajnálat, ez gyakorlatilag valamilyen, én nem tudom, hűtőszekrénynek, vagy a bármilyen ilyen műszaki cikknek a ugye a dobozába be volt szórva ilyen kis hungarocell darabkák, ugye azért, hogy óvja, és ne sérüljön meg a dolog. És ez nekünk annak ilyen nagyon megtetszett, és fölfűztük egy, de ilyen kis, tényleg ilyen kis, akár még mondhatom, kis túlzás, olyan pici hógolyó formájú darabkák, és ezt fölfűztük egy hosszú-hosszú cérnára, és gyakorlatilag azt a mai napig, szerintem 30 éve csináltuk a bátyámmal, ha nem több, és az a mai napig minden évben fölkerül az a kis hosszú ilyen dekornak, ugye a fára egy szépen körbe visz.
Na de milyen fára?
Hogy milyen fára? Érdekes, és nem hiszek benne, megmondom őszintén, hogy a műfenyő az tudatosabb, mert csak egyszer kell legyártani, és egyszer van emissziója, de ugye ez sem igaz, mert nem fogod 20 évig használni, hanem egy idő után már öregszik a műanyag, és a többi, használod. És a többi. Meg nem, tehát egyszerűen számra lélektelen, sajnos. Én búvárkodom, ami nem a karácsonyhoz kapcsolódik, viszont van Gyékényesen egy ország egy legszebb bányatavaly, és ott a búvárcentrum van, és rengeteget járok oda, és azóta tökéletesen meg vagyok nyugodva, és az a környék híres és ismert a fenyőfa telepeiről, és gyakorlatilag Nagykanyarás és Gyékényes között, amikor autózunk, természetesen hibride, akkor az út két oldalán végtelen mennyiségben látod a fa neveldéket, a csemetefa neveldéket, tehát ezeket valóban azért gyökereztetik, azért nevelik. Ugye szerencsére a fenyőfa az egyik leggyorsabban növő fafajta. Gyerekkoromban még voltak ilyen nagyon nagy fenyőfáink, az nekem mondjuk úgy nem lenne jó érzés egy 4-5 méteres fát kivágni, és nem tudom, ami már akkora fa, viszont ugye mi egy kisebb, nem mini, de mit tudom én, egy 150 centis fákat használni, de ezt nagyon szépen lehet dekorálni, és most már nekünk is megvan a saját, ugye megvan a szőrligeti szett, amiben a kis darabunk is ott van, azt megpróbáltam ezt egy átvezetni, hogy elhoznám a kis...
Gyereknek karácsonyfa, fából karácsonyfa. Nekünk van amúgy egy ilyen kis Szőke Gábor Miklós karácsonyfa szobrunk, uh-huh. és azt használom a gyerekeknél.
Uh-huh. Szóval mi most megkialakítottuk a saját kis gömbjeinket, sercet, minden évben mondjuk egyet, a legszebbet, egy vagy két plusz gömböt veszünk, úgyhogy azért szépen gyűlik, de van egy alapszett, nyilván óhatatlan, hogy minden évben is törik egy-kettő, hogy az ember
lesorolja
a gyerek, stb. De hogy a szőrligeti szedben, a családi szedben vannak szerintem 30-40 éves darabok is. Itt nekünk még nem olyan régi, a feleségem egy kis közös gyűjtemény, de már vannak benne kedvencek, és minden évben belkerül egy vagy két plusz kis gömb, meg ő is szokott, hál' Istennek, itt tényleg kézzel csinálni egy-két olyan dekorelemet, ami tök szép.
Az jutott eszembe, hogy ugye elindult pár éve ez, hogy bűntudatot érezzünk és éreztessünk azokban, akik igazi fenyőfát állítanak, viszont mennyire környezettudatos az, hogy akkor minden évben a karácsonyfa díszeket lecserélem, mert most piros aranya kombináció, jövőre kék meg fehér lesz, és rengeteg szemetet termelünk így. Szerintem sokkal nagyobb kárt okozunk, vagy ha megnéznénk ennek a járulékos költségeit, mint az, hogy egy fenyőfa telepről, ahol kimondottan termeszték azokat a fákat, kivágják, és azokat használjuk, és lesz valamilyen szintű zöld hulladék belőle, oké, a fenyőfa tűleveléből nem, de magából az ágaiból, törzséből igen. Mint az, hogy minden évben most az arany fehér a divat, és akkor lecseréljük a kollekciót.
Igen.
És akkor akár műanyagdíszeket, üvegdíszeket veszünk. És nekem ugye gyerekkoromban csak az van meg, hogy otthon mindkét nagyszülőmnél, hogy ugyanazok a díszek voltak.
Igen.
Az a kis házikó, és utána az most anyukáméknál ott van. Szüleimnél nekünk is van olyan karácsonyfa dísz, amit még öcsémmel csináltunk gyerekként, és anyukámék ugyanúgy rárakják a fára, ilyen papír girlandokat csináltunk, ugye ilyen kis papírkarikákból, azokat is felszokták rakni a szüleim, és nálunk is így családilag, szűk körben a saját fánkra vannak otthonról hozott karácsonyfadészek, és anyósom is készített nagyon sok ilyen természetes anyagból, uh-huh. nádból, papírból, csuhéból, díszeket, és ezeket, tehát én is a természetesség híve vagyok, és hát nem szoktam ilyeneket csinálni, hogy akkor minden évben lecserélem, hogy akkor most más dizájn legyen, hogy most lila legyen a karácsonyfa, és akkor lila legyen minden, ugye a gömbök is, a girlandok, stb. Következő évben más színű. Tehát szerintem ezzel is nagyon-nagyon sok szemetet termelünk, azáltal is, hogy legyártják, meg azáltal is, hogy ugye nagyon sokat megveszünk ilyen dolgokat, és utána nem is tudom, hogy ezt hova lehet egyébként halmozni otthon.
Hát aztán, ez a másik, ami mindig eszembe jut.
Új dizájn szerint díszítik fel a fát.
Egyébként itt eszembe jutott nekem az, hogy mivel nekünk nagy a családunk, de nyilván másnak is vannak barátaik, hogy amúgy tök jó dolog lehet az, hogy cserélgetünk.
Az is jó.
Hogy tényleg én is adtam már a piros gömböket, vagy be a suliba, vagy a nagynénémnek, tőle meg kérek fehéret, ha éppen azt szeretnék. Amúgy nekem ilyen naturszettek vannak otthon, a gyöngyház fehér, sima fehér, arany is van talán, meg bronzszínű, és akkor ezeket így felváltva cserélgetem, tehát hogy nem egy színű a fa, hanem általában kettő, és akkor itt tök jól kijönnek a kis kombinációk. Nem mondom, hogy nem veszek én is mondjuk két évente meg 8 darab gömböt, de ha megveszek, az mindenképpen üveg legyen, ugye ott a járulékos költség, hogy mindig széttörik egy-kettő, és akkor azt úgy tudjuk pótolni, de szerintem az így abszolút belefér.
Igen, nyilván, hogy törik, tehát azt pótoljuk. Én csak arról beszéltem, hogy ez ugyanaz, mint a fesőnél, hogy akkor minden szezonban
persze nem kell az egészet lecserélni, max kicsit kipótolni, és igen. Azzal is már változik, mint a ruhatáratokat is, ugye valamivel mindig megújítja az ember, ha elhasználódik egy nadrág, vesz helyette egy újat. Amúgy a karácsonyi öltözéknél
ideális esetben.
Szettetven, igen, ideális esetben így van, tényleg, hogy nem minden szezonban lecseréljük az összes ruhánkat, de szerintem ez így a díszeknél is jól tud működni, tényleg ez a csereberre.
Teszem, hogy ti, nátok, mert hogy tudom azt, hogy vannak a csúnya karácsonyi pulcsi.
Nincsen. Nekem van a férjemnek egy, és 3 éve hordja.
Tehát, mert nálunk egyébként nincsen ilyen speciális, delikált karácsonyi, tehát mindenki egy kicsit ünnepi módon. Igen. Tehát mondjuk én is inkben, zakóban megyek, mondjuk bátyám kevésbé, tehát ő az, akit kevésbé lehet rávenni ezek a dolgokra. De hogy alapvetően picit persze megtiszteljük az ünnepet mi is az öltözékkel, de nálunk nincs ez a, legalábbis ez a hogy akkor most mindenki egyen karácsonyi pulcsiban, és szarvasos, és nem tudom, és bár, de egyre több helyen látom így posztokon, ugye, hogy van, és aztán az minden évben egy másik karácsonyi pulcs, és na, ez is egy ilyen...
Igen, pazarlás, mert azt sem hordod amúgy. Igen. Utána még télen párszor felveszed, de ugye milyen hülyeség?
Én abszolút nem.
Ami eszembe jutott, és mert hogy ugye osztuk meg a karácsonyfa díszeket, ugye ez a kárcseringes téma, hogy én például tavaly szerveztem ilyet, így közösségi szinten, tehát a követő táboromnak hirdettem meg, de csináltam már Ovis szülői közösségben is, ez a keksz csereparti, amikor mondjuk karácsony előtt, tehát ugye ezek a szárazabb kekszek, ezek elállnak akár két hétig is dobozban, vagy 3 hétig, hogy megszervezzük azt, hogy akkor kitűzzük a dátumot, és akkor csináltunk egy táblázatot, hogy akkor ki mit süt. És akkor elviszel mondjuk két tepsinyit, a mondjuk legyen egy sütőtökös csokis keksz, a másikhoz egy pisztácia krémeset, a harmadik egy csokoládés kekszet, stb. Oda visszük, egy kicsit együtt vagyunk, beszélgetünk is, együtt töltjük az időt, ugye barátok, barátnők, ismeretségi körben, és akkor mindenki utána a saját dobozába, a másiknak a kekszéből mondjuk hazavisz 10 darabot, vagy attól függ, hogy ugye mennyit sütött, és akkor hazamegyek mondjuk 5, 6, 7, 8 féle kekszel, azt persze el kell dugni, hogy nehogy elfogjon az ünnepekig, de hogy például ez is könnyíti a felkészülést, és hogy sokféle édes vagy akár sós, ilyen száraz sütid lehet, hogy nem kell neked otthon 5 félét sütni, hanem akkor szervezel egy ilyen kekscserepartit, mondom, barátokkal, családokkal.
Igen,
én tavaly ezt online megcsináltam, megszerveztem, és akkor úgy volt, hogy mindig tehát ott egy valakinek küldtem egy csomagot, meg én is egy valakitől kaptam. Ha két félét sütött, akkor két félét, ha egy félét, egy félét, de azt hozzáadtam a sajátomhoz. De hogyha ezt személyesen meg tudjuk szervezni, akkor ugye elég sokféle kekszel haza lehet menni, akár mondjuk, hogy sütök 80 ilyen kisebb kekszet, és akkor vagyunk annyian, hogy mindenkitől kapok 10 félét, akkor ugye hazamegyek 8-10 féle kekszel, és akkor azt mondom, azt el kell dugni, vagy nem szabad, hogy a család többi tagja tudjon róla, és akkor ugye jönnek az ünnepi...
Ilyen titkos kekszereparti!
Jön az ünnepi nap, és akkor, akkor ott lehet sokféle kekszet prezentálni. Tehát ez is egy jó hangolódó is, ez ilyen közösség megtartó is, és hogy még pluszban a hozadéka, hogy sokféle kekszet, vagy ilyen édes, ilyen, vagy sós, apró süteményt, ami ugye eláll, azt be tudsz gyűjteni.
Szuper ötlet.
És mit csináltok, a maradékkal? Mert ugye nálunk mindig az van, hogy nyilván bárhol vagyunk, ugye mondtam, hogy azért mi is vendégül látunk meg anyukámnál kétszer, stb., meg a feleségem szülénél, hogy ilyenkor mindenki gondoskodnak, mert mindenki óriási mennyiséget főz, és még ebből vigyél, és még abból vigyél, és uhatatlan egy-két kiló felszolása, hogyha az ember nem nagyon határozott és erős, de hogy mi általában, ugye az emberek szíve szakad meg, és mi mindig a még-még friss, és persze tudom, hogy azt a anyukám csinálta gondoskodva, és stb., remélem, hogy ezt a részét most ő nem hallja, de hogy azért volt olyan, amikor az övéből is, bár általában az övét, hogy mindig megeszem, utolsó fartékben imádok, de hogy általában még-még friss, mi elkiszoktuk, mint ezt szépen bedobozoljuk, és akkor elviszük hajléktalan szállóra, stb. És ugyanezt például ugye rengeteg, már karácsonyot nagyon sok ajándékot kap, akár az ember üzleti okból is, akkor nyilván mindenki, minden nő elvi kérdést csinál abból, legalábbis az én ismertségi körömben, hogy akkor ő is megcsinálja a saját beigliét, úgyhogy anyumnak is van háromféle beiglie, a feleségemnek is van, a unokatestvéremnek, és a többi, ezek is ilyen óriási beigli hegyek, és ezeket is mi elosztogatjuk, vagy ugye még karácsony előtt már beiglit kapunk becsomagolva ajándékba az üzleti partnertől, és így Jézus.
Ez egy nagyon jó, tehát ugye ez egy nagyon jó dolog. Mi régebben morsapartit csináltunk, így barátokkal, tehát így mindenki hozta maradékot, és akkor körülbelül ilyen kekszcsere program szerűen a maradék morzsák sütik, beiglik, mindenki kiosztotta, és ez is egy ilyen pár lépés, ugye ez az előre gondolkodás, a tudatesség mindig erről szól, most idén ki lesz osztva, hogy ki mit csinál. És próbálunk, nem tudom, mennyire fog sikerülni, majd beszámolok nektek róla, ha érdekel, ilyen maradékmentesen főzni, tehát ki lesz osztva, hogy ki mit csinál. Lányan. Tavaly a sütikkel egyébként már kipróbáltuk, és tök jól működött, mert a sógornőm olyan beiglit csinál, amit én soha nem fogok tudni, úgyhogy én ezt így le is tettem.
Én is anyukámnak mondtam, hogy a beigli felelős te vagy, én sütök valami más, mondjuk ilyen csokoládétorta-szerű dolgot, és akkor ő hozza azt, meg sós apró süteményekről ő szokott gondoskodni, tehát hogy nálunk nincsen az, ugye eleve kicsi a család,
igen,
amiatt is, hogy akkor mindenki süt beiglit, hanem hogy így beszoktok osztani a sütiknél is, meg a főzésnél is.
Na ezt jó hallani, hogy működik.
Amúgy mi is így csináljuk, én is max. Egy desszertet készítek, de anyósom mindig hozza a kis diósütijét, beiglit meg mondjuk anyukámék, bár tavaly én is csináltam, de az így lehet, hogy nem kellene, de mi azt simán elesztük másfél hétig is a beigliket.
Hát az meg januárban is kitart.
Beigliket már november végétől lehet kapni.
Na, igen, tehát hogy mi eszegetjük elég sokáig, úgyhogy az így biztos, hogy nem megy kárba, de ez nagyon jó gondolat, hogy a főtételeket, ugye, hogy ne menjen kárba egy hajléktalannak odaadni.
Meg vannak ilyen dobozok, ilyen szekrények, ilyen maradékmentős, ahova szintén be lehet csak tenni, ha valaki nem tud eljutni. Hú, hát annyi infót mondtatok, így most így az elmúlt több mint egy órában, hogy így biztos magammal viszek pár dolgot. Ez a keks csereparti nagyon megmozgatta a fantáziámat, meg a tombola. Egyébként az olaszoknál ez egy nagyon tradicionális olasz játék. Mi most karácsonyt itthon ünnepeljük, és új évkor megyünk ide, szerintem fogunk játszani, úgyhogy majd most bedobom ott ezt az ötletet. Így zárásként arra szeretnélek kérni titeket, hogy most mondjátok el, hogy mi az, amit a legjobban vártok idén karácsonykor.
Én a kisfiam arcát, magát azt már tavaly is próbáltuk, akkor még nagyon pici volt azt, hogy együtt díszítsük a fát, tehát a kis saját otthon megért kis karácsonyunkat. Tavaly is imádta, hogy már ott még csak beraktuk középen, és ebben a kis színdarabban a lányok ott körbevették, és táncolgatott, pörgette a kis kezét, és táncolgatott, akkor még ülve, ugye, mert akkor még nem járt. És tette ezt hogy ő is megélje, és átélje, és lássa azt a bensőséges szeretetet, ami körbelengi ezt az ünnepet, és hogy a kis ragyogó szemét, mi is csinálunk most már egy ilyen kis adventi, tehát meg az egész készülés, és ezt elfogom, bár ő még pici valószínűleg az egészet így megértse, de elfogom majd tőled kérni ennek a könyvnek a címét, és beszéltem, mert nagyon-nagyon tetszett az adventi készülős mesés könyv. Úgyhogy nekem ezt, és egyébként meg azon túl azt, hogy nekem az a nagy együttlét, az a családi, amikor ott mindenki ott van, és édesanyám, kisfiam, feleségem, testvérem, tehát magát ezt az is, és utána a társasjátékozást hajnalig.
Én is a társasjátékozást akartam mondani egyébként. Vannak jó kis, nem akarok itt reklámozni semmi, de ha lehet mondani, jó kis körvonalkártyáink otthon is megint kijött új, vagy pár új, amiket nagyon szeretünk. Egyébként apukáméknál szoktuk ezeket bevetni, de most is szeretném a karácsonyi asztalnál a szüleimmel is, meg a gyerekekkel, imádják a gyerekek, ugye van gyerekverzió is belőle, illetve szeretnék idén most csinálni szaloncukrot, vagy nem a boltit megvenni, hanem valamiből elkészíteni saját magunk. És akkor abban ilyenkor mindig szívesen részt vesznek a gyerekek is.
Na jó.
Hát most így ezt, a többi meg majd úgy adja magát.
Igen, én is a közös együttlétet, a finom ételeket, és hát igazából tényleg ez az együtt töltött idő, hogy ha nincs is hó, de akkor is ugye együtt vagyunk, akkor nagyon szeretünk énekelni. Tehát az adventi időszakban ugye majd most talán vasárnap, ugye a Michael Bublé album az alap, tehát ezt bekapcsolom, és tudja, hogy elkezdek valamit sütögetni.
Is, igen.
És akkor
arra jön a Jézus kanál.
Michael Bublé azt szerintem így advent első vasárnapján ezzel a karácsonyi albumával, nem tudom én hány millió vagy milliárd háztartásba kúszik be. Tehát, hogy biztos, hogy akár a gyerekekkel is közösen, ugye, mézeskalás sütés, akkor biztos lesz majd olyan az adventi tasokban, hogy közösen forró csokit iszogatunk, meg ja, nálunk ott, ahol lakunk a településen, az is az adventi készülődés segíti, és mindig várjuk a gyerekekkel, hogy lehet jelentkezni, és 1-től 24-ig minden ablakban, vagy hát nálunk most már olyan sokan jelentkeznek, ugye kinyílik valamilyen fény, ezt így átvitt értelemben mondom, mert van, aki a kapuját díszíti föl, tehát ugye az egyes, és akkor mondjuk 5 család jelentkezik, és reggel egy KB térképet raknak ki a Facebook csoportba, tehát nincsen megadva a pontos cím, és akkor kutatgatni kell, hogy KB melyik ablakban van valami világító szám, ugye, vagy a kerítésre rakják, vagy ablakba, és általában, aki ugye állítja a számot, ezt így mondjuk, az valamivel ott megvendégeli az odaérkezőket. Van, aki egészen a forralt borozástól kezdve egy ilyen kis bulit csap a háza előtt, de van, aki mondjuk szaloncukrot rak ki, és akkor ez is nálunk a készülés része, hogy ott szinte minden nap sétálunk egy nagyot, attól függ, hogy hány helyre tudunk elmenni, tehát akár ilyen 8-10 kilométereket is sétálunk, tehát ez az adventi program, pláne amikor Covid volt, és nem voltak korcsolyapályák, semmi nem volt, akkor ez volt a programunk része, akkor kaptunk rá igazán, hogy beléptünk ebbe, vagyis hát én felnőttként ugye ebbe a csoportba, és akkor a gyerekeknek mindig mondtam reggel, hogy akkor, na megvan a térkép, és akkor az alapján megyünk délután, és úgy várták, ugye az édeség miatt is, meg hogy találkozunk barátokkal, összefogva sétálunk, tehát nálunk ez is az advent része, hogy rengeteget sétálunk ott a faluban, és akkor keressük ezeket a helyeket, ahol ugye az adott nap számát, dátumát felállítják valamilyen formában, tehát ez is mindig egy ilyen meglepetés, hogy ki hogyan rakja ki a számot, és mindig nagyon-nagyon ötletes megoldások szoktak születni. Szóval ezt nagyon várjuk. Nyilván a közös készülődés, meg aztán a karácsony napján ugye az együtt töltött időt és a finom ételeket.
Olyan jókat mondtatok, én nem is tudnék választani. Egyébként én is sokkal jobban várom egyébként ezt a készülődés részét, amit persze már elkezdtem. Egyébként én már most hétvégén megtöltöttem az adventi zsákocskákat, az adventi kalendáriumot, mert nem bírtam ki. És én ezt most nagyon-nagyon várom, meg most 5 éves a nagyobbik fiam szerintem, ő most már így nagyon megéli ezt, és tudja, tehát tudatosan várja és kérdezi, és szerintem ez egy ilyen új színezetet ad ennek az egésznek, és hát ugye mi szerencsések vagyunk, ugye nekünk 2-szer lesz majd mindez, tehát ugye mi megyünk majd az olasz családhoz, és egyébként azt is nagyon várom, meg így nagyon jó megélni ezt egyébként máshol, máskor, más időben. Én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy így elmeséltétek az élményeiteket, meg az összes ötletet, szerintem a hallgatók is tudnak meríteni belőle, és tényleg mindenkinek, nektek és a hallgatóknak is egy nagyon tudatos és szép karácsonyt és készülődést kívánok.
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Köszönöm!
Köszönjük, hogy itt lehettünk!
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.